Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye itt vannak a meghívók az asztalon, hiteles könyve a Biblia, és a harmadik alkalomhoz érkeztünk. Hiteles-e a Biblia szövege? Mit is mondhatunk ezzel kapcsolatban, és mit is mondhatunk az új és új szövetségi kéziratok és szövegvariánsok vonatkozásában? Ez a szövegvariáns kifejezés, ez ne ijesszen meg senkit, de rögtön az elején jelezném, hogy a Biblia szövege nem teljesen egységes, tehát még az eredeti szöveg sem teljesen egységes. Ez lehet, hogy egy picit sokkoló információ lehet, de rögtön megnyugtatnék mindenkit, hogy az eltérések az körülbelül a szöveg egy ezredékét érintik. Tehát semmi különösebb gond itt nincs, ilyen értelemben nüansznyik és dolgokról van szó, de mégis jelentős dolgokról. Tehát ezekről nekünk szükséges megemlékeznünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. De legelőször is nézzük ezeket a bizonyos kéziratokat, és azért is érdekes, azért is sajátos ez a mostani alkalom, mert egy pici ismétlés lesz még az elején, mert ugye új és új szövetségi kéziratok, ugye új szövetségi kéziratokról még nem beszéltünk, de ószövetségi kéziratokról igen. De egy pillanatra fussunk végig azon, hogy miről is volt szó a múltkori alkalommal, és miért is fontos az, hogy az ószövetségi kéziratok tekintetében ugye mi képben legyünk. A kéziratok anyaga és a kézi másolás, az ószövetség kéziratai. Mit is mondhatunk erről? Ugye papíruszra és pergamenre másolták őket, és a múltkori alkalommal is elmondtuk már, és azt hiszem ez mindannyiunk számára egyértelmű lehet, és erre is azt mondom, hogy ne lepődjünk meg ezen, vagy ne ijesszen meg bennünket, az eredetik nincsenek meg. Miért nincsenek meg az eredetik? Tehát miért nincs meg a Biblia eredetije, miért nincs meg az, amit maga Jeremiás, vagy Ézsaiás, vagy Máté evangélista, vagy bárki más leírt, nagyon egyszerű a kéziratok anyaga miatt. A kéziratok anyaga, ugye ez a papírusz és a pergamen volt, és ezek nem különösebben időtállók. Tehát egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, hogy a papírusz és a pergamen idővel sérül, idővel egy kicsit nehezen olvashatóvá válik, és csoda, hogyha megmarad. Hát sok esetben nem maradt meg. Tehát az a csoda, hogy tényleg olyan töredékeket vagy kódexeket tudunk felsorolni, amelyek aztán tartalmazzák a Biblia szövegének vagy egészét, vagy esetleg egy olyasfajta részét, ami számunkra fontos lehet. Szóval ez a papírusz és a pergamen, ugye nyilván a kettő közül a pergamen volt a tartósabb, ezt megbeszéltük a múltkori alkalommal. A pergamen, ami állatbőrből készült, a papírusz más kategória, de papírusz töredékeink is vannak, erre majd szeretnék még kitérni, hogy pontosan melyek is. És ugye a papír szorítja ki a pergament, Európában a 15. századtól ismeretes a papír. Na most az Ószövetség kéziratai, ez egy nagyon fontos dolog, hogy több mint 1000 töredéket ismerünk. Tehát magyarán az, hogy az eredetik nincsenek meg, ez nem szükséges, hogy elbizonytalanítson bennünket. Több mint 1000 töredék, ez rengeteg. Vesd össze más ókori művek kézirataival, tehát ha nem vonjuk kétségbe azt, hogy Szofoklész tényleg megírta az Antigonét, hogy Homérosz tényleg megírta az Iliászt, és így tovább, akkor a Bibliával kapcsolatban sincs mit kétségbe vonni. Miért említem ezeket a nagy ókori műveket? Azért, mert ott sincsenek meg az eredetik. Tehát ne csodálkozzunk ezen, hogy az, amit maga Szofoklész megírt, az, amit maga Homérosz megírt, ki is volt ez a Homérosz egyébként, ugye mai napig is vitatkoznak ezen, hogy most akkor egyáltalán időszámításunk előtt 8. században élte, vagy 9. vagy 7. század, tehát maga a szerző is rejtélyes, de ettől még az Iliász az egy hatalmas mű, és azt mondjuk, hogy igen, az megszületett. Hát a Biblia is ilyen, hogy nincs meg az eredeti, de több mint 1000 töredék megvan az Ószövetségből, tehát ez nagyon nagy dolog. Aztán mondom, majd mindjárt kitérünk az Új Szövetségre. És megbeszéltük azt, a múltkori alkalommal, tehát ezekről volt szó, hogy 4 fontos kódex van, ami az úgynevezett maszoréta szöveget megörökítette. Maszorach azt jelenti, hogy hagyomány, áthagyományozott szöveg, a kairói, a szentpétervári, az aleppói és a második szentpétervári kódex. Ez tehát az a 4 kódex, ami nagyon sokáig viszonyítási pontot jelentett. Tehát ugye bárki föltehette a kérdést, hogy kérem szépen, mikor keletkeztek ezek a kódexek, mikoriak ezek a kódexek, és akkor azt lehetett mondani, hogy az 1008-as Szentpétervári kódex, második Szentpétervári kódex, na ez tartalmazza az Ószövetséget. És akkor erre adódhatott a fölvetés, hogy jó, ez mind nagyon szép, hogy tartalmazza az Ószövetséget, na de hát 1008-ról beszélünk, és ugye az Ószövetség keletkezési ideje meg sokkal-sokkal korábbi, tehát ugye időszámításunk előtti 15. században kezdődött el Mózessel, időszámításunk előtti 4. században befejeződik Malakiással. Hát most akkor mi a helyzet? Most akkor fogadjam én azt el, vagy higgyem én azt el, hogy most 1500 évnyi távolság van a kettő között. Tehát mi garancia van arra, ugye minimum 1500 évnyi. Ha Mózestől vesszük, akkor 2500 évnyi távolság. Tehát elképesztő időtávolságokról beszélünk. Hiteles lehet-e az, ahol ekkorák az időtávolságok? Ugye erről volt szó a múltkori alkalommal, és ezért hatalmas dolog, meg nyugodtan lehet azt mondani, hogy csodálatos dolog, hogy a holtengeri tekercseket felfedezték. A holtengeri tekercsek különlegessége, hogy ugye időszámításunk előtti 2. századtól az időszámításunk szerinti 1. századig terjednek a tekercsek keletkezési idejei, és ugye azért is érdekes ez, mert ugye Ézsaiás könyvének épségéről beszéltünk. Ézsaiás könyvével kapcsolatban még érdemes azt elmondani, hogy azért egy óriási dologról van szó, olyan vonatkozásban, hogy például név szerinti proféciát találunk Ézsaiásnál. Név szerinti proféciát, na most a Biblia kritika ezt ugye kétségbe vonja. Hogy kérem szépen, az nem lehetséges, hogy Ézsaiás előre jövendőlt. Biztos utólag tették bele. Tehát ilyen, hogy jövendőlés nem létezik. Biztos utólag tették bele. Na most név szerint kiről jövendőlt Ézsaiás? Hát például Círus perzsa királyról. Arról a Círus perzsa királyról, akiről egyébként a történettudomány is tud, mit tud, hát ugye egy ragyogó tehetségű, hatalmas királyként emlékezik meg róla a történelemtudomány, és egyébként a vallásszabadság atyának is nevezik. Mai napig is olyan értetlenül állnak a kutatók azelőtt, hogy miért volt olyan türelmes ez a bizonyos Círus. Miért engedte haza a zsidókat? Ugye Kürosznak nevezik, Nagy Kürosz, tehát Nagy Kürosz perzsa király. Miért engedte haza a zsidókat? Miért bánt úgy azokkal a népekkel, akiket meghódított, hogy olyan gálánsan, olyan nagyvonalúan, mai napig sem értik, hogy ennek mi a háttere. És ennek igazából az ige alapján azt mondhatjuk, hogy Ézsaiás könyve 45. fejezete a háttere. Az a 45. fejezet, amelyik előre megjövendőli Círuszt, előre megjövendőli az ő uralkodását. Na most a Biblia kritika nagyon sokáig dobálózott ezzel, hogy ilyen nincs. Tehát ilyen, hogy jövendőlés nincs. Jöttek a holtengeri tekercsek, ugye 1008-hoz képest bő 1200 évet megyünk vissza az időben, és azt látjuk, hogy a tekercs egységes. Tehát ez az óriási jelentősége a holtengeri tekercseknek, mert az esszénosok sem tudtak arról, hogy több Ézsaiás lett volna, és valaki a történelemben, valaki homályos alak egyszer csak összeszerkeszti ezt a több Ézsaiás, és összegyúrja egy könyvé. Tehát ugye gyakorlatilag ez ismeretlen volt az esszénosok előtt. Magyarán a bibliakritikus teológusoknak ez a feltevése, hát finoman fogalmazva is, gyenge lábakon áll, meglehetősen inok. Úgyhogy Ézsaiás könyve épsége, emlékszünk talán erre, Ézsaiás A és Ézsaiás B tekercs, ennek hatalmas jelentősége van. De említhetnénk itt Dánielt is. Tehát az, hogy Dániel megjövendöli a messiás eljövetelét, hajszá pontosan megjövendöli, ugye évekre lebontva, nem tudok ebbe belemerülni, csak jelzem, hogy Dániel könyvében van egy hatalmas profécia a 9. fejezetben, 24. verstől a 27. versig. Szinte részleteiben és precízen, pontosan beazonosítható, hogy messiásnak ekkor kell megjelennie, 27-ben egyébként, ekkor kell kereszthalált szenvednie, 31-ben, időszámításunk szerint 27 és 31, ezeket az évszámokat Dániel könyve alapján tudhatjuk. Na most ezzel is dobálózott a Biblia kritikai teológia, hogy ez a Dániel könyve, hát hogy jövendől? Hát olyan nincs is, hogy jövendől. Eleve ugye ott vannak a világbirodalmak Dániel könyvében. Micsoda egy dolog az, hogy előre megjövendöli Médó-Persiát, miközben Dániel hamarabb élt, és ilyen értelemben, ugye, ami ott beteljesedett, arról ő már hamarabb írt. Micsoda egy dolog, hogy megjövendeli Görögország fölemelkedését, Nagy Sándorral az élen. Hát ugye ilyen sincs gyakorlatilag. Na most persze ezeket lehet mondani, de azt már nem lehet cáfolni, hogy a messiásról is jövendől. Azt már nem lehet cáfolni, hogy a holtengeri tekercsekben megint csak ott van Dániel könyve és ezek a jövendőlések. És ezek tényleg Krisztust megelőző jövendőlések, tehát teljesen világos és egyértelmű, hogy a Biblia kritika fölállíthat ilyen elméleteket, csak éppen ezek megalapozatlanok. Jó, tehát nagyon fontos dolog, azért beszélek egyébként a Biblia kritikáról, mert ugye ez letarolja a keresztény teológiát. Tehát ez nagyon fontos, letarolja a keresztény teológiát a 18. század második felétől kezdve, és a 20. század második harmadáig egyeduralkodó.
tulajdonképpen. Na ezért kulcsfontosságú, hogy lássuk ezt, mert hogyha keresztény teológiai irodalmat veszünk a kezünkbe, könnyen lehet, hogy bibliakritikai szemléletűvel találkozunk, és ez az, ami egyszerűen megalapozatlan. No, de ennyit erről. Tehát mondom, erről volt szó kis kiegészítéssel most a múltkori alkalommal, ószövetségi kéziratokról, tehát óriási a jelentősége a holtengeri tekercseknek, de most nézzük az új szövetséget. Mi is a helyzet az új szövetséggel, az új szövetség kézirataival? Ugye azt mondtuk az ószövetség esetében, hogy több mint 1000 töredékünk van. Az új szövetség esetében közel 5000 kézirat töredékünk van, tehát sokkal több. Miért van sokkal több kézirat töredékünk? Nagyon egyszerű a magyarázat, azért, mert időben közelebb van hozzánk. Könnyebb kutatni. Tehát mikor is keletkezett ez a bizonyos új szövetség, a Biblia új szövetségi része, időszámításunk szerint 50 és 100 között. Tehát ez sokkal közelebb van hozzánk, sokkal könnyebb, vagy jóval könnyebb, inkább azt lehet mondani a kutatók helyzete. Na most persze ezzel kapcsolatban is volt nem kevés ellenérv, tehát az új szövetséggel kapcsolatban is volt nem kevés ellenérv a Biblia kritikai teológusok részéről, hogy tulajdonképpen a keletkezési idő az teljesen bizonytalan. Hát miért az első századnak mondjuk ezt? Hát keletkezhettek ezek a második században is, nem? Hát nem is voltak ugye sokáig második századi leleteink. Harmadik századot is megpendítették egyesek, úgyhogy ilyen teljes összevisszaság uralkodott sok tekintetben. Nagyon nagy jelentőségű lesz majd egy embernek a munkássága, akire részletesen ki fogunk térni, Konstantin Tischendorf munkássága, aki hát kifejezetten ezt szánta az élete lényegének, ezt helyezte élete céljaként, hogy kikutassa azt, hogy tényleg miért is lehet azt mondani, hogy a Biblia szövege teljesen helyén való, az új szövetség szövege is épp, és ilyen értelemben közelebb juthatunk az eredeti új szövetségi iratokhoz. Mert az összkép ugyanaz, mint az ószövetségnél, nincsenek meg az eredetik. Tehát itt jön az, amire már a múltkor is úgy hivatkoztam, hogy egyfajta hitpróba a Biblia olvasói előtt, nincsenek meg az eredetik, innentől kezdve csak másolataink vannak, olyan szempontból, hogy kéziratnak nevezzük ezt, kézirat töredéknek nevezzük ezt, de ugye itt közmegegyezés uralkodik a tudományban, hogy kézirat olyan értelemben, hogy másolat. De az abszolút eredeti nincs meg. Na de mit is mondhatunk még erről? Nagyon érdekes, hogy ezeket a kéziratokat kódexekben találhatjuk meg. Olyan kódexekben, és hamarosan majd erről fogunk is mutatni egy fotót, amelyek vagy csupa nagybetűsek, vagy csupa kisbetűsek. Ez a görög nyelv különlegességére utal. Apropó, talán ez egyértelmű, de azért szögezzük le, ugye az Ószövetség esetében héber nyelvről beszélünk, meg egy kismértékben arámi nyelvről. Az Új Szövetség esetében ez teljesen más, ez görög nyelven keletkezik. Az emberekben egyébként fölmerülhet a kérdés, hogy tényleg miért éppen görög nyelven keletkezik. Hát nem is görögök a szerzők. Nem? Tehát ez egy jogos kérdés. Hát nem görögök az új szövetség szerzői, hát ezek ugyanúgy zsidó emberek, héber emberek. Hát na most a zsidó emberek, azok miért nem héber nyelven, vagy arámi nyelven írtak, ami akkor ugye elterjedt volt. És erre a válaszunk az, hogy azért, mert az akkor ismert legelterjedtebb nyelven szerettek volna írni, hogy rögtön sok helyre eljusson az evangélium, eljusson az örömüzenet, és ez pedig a görög volt. Miért éppen a görög? Azért, mert a görög abban az időben világnyelv volt. Világnyelv ugyanúgy, ahogyan ma az angol, rengetegen bírják az angol nyelvet, rengetegen beszélnek angolul a világ számos pontján, és azt mondták, hogy inkább így írjuk meg az új szövetségi íratokat, és ezért születtek meg ezek görög nyelven. Miközben egytől egyig az utolsó szerzőig, az első szerzőtől az utolsó szerzőig, ezek zsidó emberek, héber emberek, de mégis azt mondták, hogy igen, irány a görög, és ezért ilyen értelemben görögül születtek meg ezek az írások. Szóval majuszkulusz és minuszkulusz, tehát ezt a két fogalmat érdemes még itt rögzíteni, illetve az is érdekes, hogy papírusz kódex töredékeink is vannak. Tehát az a bizonyos papírusz, amiről beszéltünk az előbb, hogy ugye sérülékenyebb, tehát nehézkesebb kezelni a papíruszt. A pergamennel ellentétben azért itt vannak papírusz kézirat töredékek. Miért maradhattak meg ezek a papírusz kézirat töredékek? Megint csak az idő erre a válasz. Azért, mert második, harmadik, negyedik századi papírusz töredékekről beszélünk. Tehát ilyen értelemben nem meglepő, hogy ezek fennmaradtak, de természetesen a pergamen a sokkal inkább fent tudott maradni, na a kódexek ezt örökítik meg, tehát a kódexekben azért pergamen lapokkal találkozhatunk. Egyházatyák idézetei. Erre is érdemes kitérni, egyházatyák idézetei, mert ugye kik is ezek a bizonyos egyházatyák? Második, harmadik, negyedik században, akik, hogy mondjam, kifejezetten nagy hatású, nagy befolyású teológusok voltak, na őket nevezzük egyházatyáknak. Tehát a mai napig is bevett ez a kifejezés, Origenészt lehet itt említeni, vagy éppen Ambrózius, Szent Ambrust, vagy Ágostont, ugye a híres Szent Ágostont, és így tovább lehetne még ezeket sorolni. Teljesen természetes, hogy ők hivatkoznak az igére, és idéznek a Bibliából, idéznek az Új Szövetségből. Innentől kezdve, ugye ez is a kéziratok közé sorolható, hogy egy bizonysága annak, hogy mondjuk a 100-as vagy 200-as években élt egyházatya, ha idéz, az onnantól kezdve az azt jelenti, hogy bizony megvolt maga a bibliai írat, csak lehet, hogy maga az a bibliai írat elveszett, de annál az egyházatjánál, a nagy teológusnál, nagyobb teológusoknál fennmaradt. Úgyhogy ezt érdemes még itt megemlíteni. No és ki is volt ez a bizonyos nagyhatású valaki a 19. században, aki rengeteget tett azért, hogy a kéziratok tényleg felfedezhetőek legyenek, megvizsgálhatóak legyenek. Ez az ember, ez nem más, mint Konstantin Tischendorf. Az a Konstantin Tischendorf, aki 1815-től 1874-ig élt, egyébként egy evangélikus tudós volt, tehát német származású evangélikus tudós, ugye a Lipcsei Egyetem tanára, tehát óriási jelentőségű volt az ő munkássága a felsőoktatásban is. Mi volt a célja? És ezt ugye fel is írtam ide, minél közelebb kerülni az új szövetségi szövegekhez, bebizonyítani a szöveg hitelességét. Miért kellett bebizonyítani a szöveg hitelességét? Figyeljünk erre a bizonyos dátumra, 1815-től 74-ig, ez már a 19. század. Tehát a bibliakritika már elkezdődik, ugye 18. századtól kezdve él és virul a bibliakritika, és természetesen a bibliakritikus teológusok köszörülték a nyelvüket a Biblián, meg az Új Szövetségen is, Ószövetségen ugyanúgy, meg az Új Szövetségen is, hogy micsoda egy dolog ez, hogy most hitelesnek fogadják el a keresztények azt, amire tulajdonképpen nincs is bizonyíték. Hát mi a bizonyítéka annak, hogy most János evangélista vagy Márk evangélista tényleg azt írta le, amit mi bibliaként ismerhetünk. És Tischendorfot ez nagyon mélyen érintette, mert ő egy hívő ember volt, hívő evangélikus ember, és azt mondta, hogy márpedig ő az életét ennek szenteli, hogy azt a fajta űrt, ami az Ószövetségnél ugyanúgy megvolt. Tehát még egyszer, mi volt ott a távolság? Második Szentpétervári kódex 1008, Malakiás könyve időszámításunk előtt 4. század, tehát 1400 évnyi űr, 1400 évnyi távolság. Új Szövetség esetében Konstantin Tischendorf idején mi volt a helyzet? Ott az volt a helyzet, hogy a keletkezési idő az ugye fix az Új Szövetségnél, ezt a Bibliából ki lehet olvasni, 50 és 100 között, és töredékeink voltak körülbelül a 4. századból. Tehát nagyjából 300, de akár 400 évre volt tehető az a sáv, amire Tischendorf azt mondta, hogy ezt miért nem lehetne szűkíteni, kutatni kell, fel kell fedezni azokat a leleteket, amelyek bizonyítják, hogy ténylegesen a szöveg hiteles, csak éppen nincs a kezünkben még, nincsenek a kezünkben ezek a leletek, ezek a töredékek, és Tischendorf azt mondta, hogy kérem szépen, el kell indulni, és ki kell kutatni, hogy hol lehetnek ezek, mert kell, hogy legyenek. Tehát ő erre tette fel az életét, nagyon-nagyon érdekes ez, amit itt láthatunk Tischendorf esetében. Na de persze volt egy kiinduló pontja Tischendorfnak, hogy a Codex Vaticanus ő szeretné kutatni, szeretné megnézni. Mi ez a Codex Vaticanus? A Codex Vaticanus is a Biblia, egész pontosan az Új Szövetség eredeti szövegét őrizte, és azt mondta, hogy ő elmegy a Vatikánba, elmegy Rómába, és ott szeretne kutatásokat végezni, hogy tényleg az eredetit olyan pergamenen tanulmányozhassa, ugye 4. 5. századi ez a bizonyos Codex Vaticanus, olyan módon tanulmányozhassa, hogy neki legyen egy képe erről. Hát ugye nagyon érdekes az, ahogyan járt, de másfelől meg egyáltalán nem meglepő, nem volt lehetséges kutatni. Miért nem volt lehetséges kutatni ezt a bizonyos Codex Vaticanus? Miért nem engedte az egyház, hogy Konstantin Tischendorf nem kér sokat, tehát pusztán egy asztalt, meg széket, és hogy tegyék elé a Codex Vaticanus, hadd nézegethesse, és hadd jegyzetelhesse. Nem engedték. Miért nem engedték? Ugye azért nem engedték, mert az egyház a Biblia kutatását, hát itt semmi újdonságot nem mondunk, de ezt azért jó rögzíteni, a Biblia kutatását finoman szólva nem segítette elő. Ha egy picit drasztikusabban akarunk fogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy gátolta. Mert az egyháznak, a római katolikus egyháznak egyszerűen nem állt érdekében, hogy a kutatók a Bibliát kutassák. Mert minek is? Tehát ugye az egyház birtokában volt ez a bizonyos Codex Vaticanus, tehát eljutott a Vatikánba, de az, hogy egy tudósít kutasson, ráadásul evangélikus, mert ugye ne felejtsük el, felekezeti különbség is van a kettő között, tehát katolikus egyház központjában egy evangélikus tudós, hogy kutasson, 19. században azt mondták, hogy semmi esély erre. Tehát rövid úton ajtót mutattak neki. Gyorsan tegyük hozzá egyébként, hogy magának a Bibliának a szerepe az egyházban, az egyáltalán nem volt középponti sohasem. Miért is lett volna középponti? Tehát a római katolikus egyház teológiája az nem arra épült föl, hogy most a Bibliát a középpontba helyezi, az arra épült föl, hogy van a Biblia, van az úgynevezett szent hagyomány, na ezért érdemes nekünk tudnunk az egyházatyákról, tehát az egyházatyák is a szent hagyomány része, van az egyháznak az óriási hagyománya, ugye liturgiai hagyomány, és így tovább. Na most, tehát még egyszer, az egésznek egy része, egy szelete a Biblia, és soha nem helyezték ezt előtérbe, hogy az ember a Bibliát kutassa, sőt, bizonyos intézkedéseket is hoztak, tehát ez is egyháztörténelmi tény, hogy a 13. században még halálbüntetéssel is fenyegették azokat, akik mondjuk a Biblia egy részét birtokolnák, vagy netán azt kutatnák, tanulmányozzák. Tehát 13. században itt tartottunk, 1200-as években, és aztán még sok mindent el lehetne mondani itt az egyház szerepéről, hogy hogyan gátolták a Biblia megismerését, de hát itt ugye már 19. században járunk, itt már nem nagyon lehetett ezt gátolni. Hát persze, ilyen értelemben lehetett, hogy Tischendorfot megakadályozták a kutatásban. Tischendorf azt mondta, hogy rendben, ha engem megakadályoztak, akkor irány a Közel-Kelet, irány az a terület, ahol föl lehet fedezni olyan kódex töredékeket, amire én kíváncsi vagyok, és tényleg nyakába vette a Közel-Keletet. Döbbenetes dolog, amit véghez vitt, de az 1840-es évektől elkezdte az utazásait. Na most felfedezte ez a bizonyos Tischendorf a kódex sinaiticust. Azt a kódex sinaiticust, amire a sínai hegyi Szent Katalin kolostorban talált rá, ez egy ortodox kolostor egyébként. Tehát ugye ne felejtsük el, ez már a keleti kereszténység területe, ez nem a nyugati kereszténység, ez nem a római katolikus egyház, ez az ortodox felekezet, vagy ortodox egyház, ugye görög ortodox, vagy keleti ortodox egyház. Ott a Szent Katalin kolostorban meglehetősen kalandos körülmények között fedezte ezt föl, ugyanis a tüzelésre szánt kéziratok között volt. Tehát magyarán nem sokon múlott az, hogy ez a bizonyos Codex Sinaiticus, ez elkerüljön a kutatókhoz. Tehát egyébként nagyon érdekes volt az, ugye, hogy utána olvastam, Tischendorf háromszor járt a Szent Katalin kolostorban. Tehát nagyon nehezen engedték neki egyáltalán a kutatást, nagyon nehezen férkőzött a szerzetesek bizalmába. Ott is volt ugye szerzetesség, tehát ez egy nagyon hihetlen körülmények között lévő kolostor, nagyon különleges az elhelyezkedése, utána lehet ennek nézni interneten esetleg, és ott nagy nehezen a bizalmába férkőzött a szerzeteseknek, és tényleg gyakorlatilag az utolsó pillanatban találta meg, de ugye itt jött a nagy feladat egy kutató számára, mert hogyha ő leleplezi magát, és azt mondja, hogy ez egy óriási dolog, hogy én most valami hatalmas dolgot találtam, adjátok nekem, na hát onnantól kezdve ugye meg lehet nézni, hogy mennyire ment ez könnyen. Tischendorf nem tudta leplezni az izgatottságát, és valamilyen módon, de végül is elérte, hogy ez a bizonyos Codex Sinaiticus, ez az ő kezébe kerüljön, kétféle úton érte el. Egyrészt megengedték neki, hogy a Codex Sinaiticust ezt lemásolja. Na hát nem volt egy hálás munka, mert ugye ne felejtsük el, 19. században vagyunk, tehát kézírással, tehát ugye gépi munkának itt ilyen értelemben nyoma nincs, nem is lehetett olyan körülmények között. Kézírással szépen egyenként a betűket karcolgatva lemásolhatta ezt a bizonyos kódexet, a Codex Sinaiticus. Na ez volt az egyik Ugye ez egy rendkívül keserves, hosszú ideig tartó munka volt. Egyébként Tischendorf maga meg is vakult. Tehát élete végére meg is vakult, tehát a szemevilága ráment erre, hogy ő lemásolhatta ezt a kódexet, de hát 8 nappal látéve dolgozott. Tehát döbbenetes volt az odaszállása, az elszántsága, hogy ez meglegyen, megengedték neki. No de, mi a helyzet az eredetivel? Hát az eredetit végül is aztán sikerült neki eljuttatnia, ugye 1862-ben jelentette meg először ezt a bizonyos Codex Sinaiticust, és aztán az eredeti maga a Szentpétervárra került. Na, hogy került Szentpétervárra? Ugye nagyon érdekes egyébként, hogy pont Szentpétervárt lehet itt megemlíteni. Némi közbenjárás után, ugye ezt írtam föl ide a diára, azért érdekes ez, hogy némi közbenjárás után, mert ugye a kolostor vezetői azt kérték, hogy ha már ő ezt egy múzeumnak át akarja adni. Szentpéterváron volt egy múzeum, amelyik ezt befogadta. Aztán nagyon érdekes, hogy a British Múzeum onnan megvásárolta. Tehát az oroszoknak meglehetősen komoly anyagi gondjai voltak az 1930-as években. Akkor jelentkezett a British Múzeum, hogy ezt megvásárolná, és végül 1933-ban került Londonba a British Múzeumba. Na de ez még az 1860-as évek története. Szóval hogy is volt ez a bizonyos közbenjárás? A közbenjárás úgy nézett ki, hogy a kolostor vezetői azt mondták, hogy átengedik neki a kéziratot, persze busás pénzért, tehát nem kevés pénzt kellett kifizetnie Tischendorfnak. Nyilván tudományegyetem ebben támogatta, tehát Lipcse azért támogatta. Azt mondták neki, hogy ha elintézi, hogy az ő emberüket válasszák meg érsekké, tehát egy nagyhatalmú pozícióba, akkor abban az esetben hajlandóak neki átadni a kéziratot. Mert ugye eleve ortodox területen akarták tudni a kéziratot, ezt a bizonyos kódexet. Tischendorf ebbe belement, azt mondja, legyen ortodox területen, tehát ezért Szentpétervár, hogy ez a keleti kereszténység területe. Kifizetett nekik nem kevés pénzt, ebbe is belement, Tischendorf ám legyen, és azt mondták, hogy rendben, akkor még egy kérésük van, kérés idézőjelbe téve, tehát ugye vagy-vagy, ha ezt megcsinálja, akkor viheti a kéziratot, elintézte, hogy rendben, az ő jelöltjük legyen a görög ortodox érsek azon a területen, tehát azon az egyház területen. Úgyhogy ez volt az ára annak, tehát elképesztő diplomáciai bravúrokat, egyház diplomáciai bravúrokat kellett végrehajtania Tischendorfnak ahhoz, hogy ez a bizonyos Codex Sinaiticus ez eljusson végül a kutatókhoz. Mondom, hamarabb megjelentethette, tehát ezt a kegyet gyakorolták ugye ott a kolostorban, és aztán végül is ez a nagy közönség számára is hozzáférhető, tehát akár bármikor, hogyha az ember esetleg Londonban jár, meg lehet tekinteni a Codex Sinaiticust. Mit is tudunk még mondani Tischendorffal kapcsolatban? Több mint 100 könyvet jelentetett meg, ezek több esetben a Biblia szövegei, vagy Biblia szövege, magának a Bibliának a szövege. 18 majuszkuluszt fedezett föl, 6 minuszkuluszt, és 1869-ben kiadta az Új Szövetséget. Na most ez azért fontos, ez az Új Szövetség kiadás, mert gyakorlatilag a mai napig számunkra ez minta. Minta abból a szempontból, hogy a leggondosabb jegyzetapparátussal ellátott és nagyon-nagyon korrekt Új Szövetség kiadás. Ugye itt jönnek képbe ezek a bizonyos szövegvariánsok, amire már utaltam, majd mindjárt fogunk erről beszélni, hogy mik is ezek a szövegvariánsok, hogy nüansznyi kis eltérések a szöveg egy ezrelékénél bizony vannak. Na most a majuszkuluszok, minuszkuluszok felfedezése ennek is óriási hatása volt. Tehát mondom, Konstantin Tischendorf hatalmas munkát végzett, és ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy a munkája azt az űrt, azt a távolságot, amiről beszéltünk, hogy ugye 300-350 év akár, na ezt a távolságot, ez körülbelül 200 évre csökkentette. De még mindig nem vagyunk ott az eredetiknél, még mindig nem vagyunk ott annál, hogy mi is a helyzet, ugye a keletkezési időhöz képest, ugye 50 és 100 között a keletkezési időhöz képest, mondjuk a 100-as években, 200-as években nincs ott valamiféle lelet, ami alátámasztja a Biblia hitelességét. És nagyon érdekes, hogy Tischendorf hatalmas munkát végzett, de az ő halála után jöttek még olyan leletek, ahol ezt a bizonyos alátámasztást, ezt bizony megnyerte a keresztény teológia, vagy maga a kereszténység. Na de még mielőtt ezt megnéznénk, egy lap a Codex Sinaiticusból. egy ilyen fotót be tudtam illeszteni most a vetítésbe. Egyrészt, ha megnézzük, ugye ez abszolút nagybetűs szöveg. Hát lehet, hogy nehezen tudunk ezzel mit kezdeni. Abszolút nagybetűs szöveg, tehát csak nagybetűkkel találkozhatunk, görög nagybetűkkel találkozhatunk. Miért illesztettem be ezt a fotót? Ennek a fotónak van egy különlegessége. És ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy mondjam, fényben állítja be a következő témánkat, tehát amiről két hét múlva lesz szó, ez a Biblia fordításoknak a témáját. Szóval ez a fotó ez azért érdekes, mert ha az ember megnézi, akkor azt láthatja, hogy itt bár betűk vannak, de ugye valami hiányzik a szövegből. Ezek pedig az írásjelek. Tehát miért nincs írásjel a szövegben? Az emberben ugye fölmerülhet a kérdés. Na most egyáltalán nem véletlen, hogy nincs írásjel a szövegben, ezek ilyenek. Tehát a legrégibb szövegeink, a Codex Sinaiticus, amit ugye felfedezett ez a bizonyos Tischendorf, ezek központozás nélküliek. Tehát nincs se vessző, se pont, se semmi, kettős pont esetleg, vagy pontos vessző, de hát ugye nyilván a görög nyelv egy kicsit másfajta írásjeleket ismert a miénkhez képest. Na most ez nagyon-nagyon lényeges, mert ezek szerint, hogyha valaki biblia fordítást szeretne végezni, gyakorlatilag a fordítóra van bízva, hogy a szöveget hogyan értelmezi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és vannak olyan igeversek, ahol ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy azt a vesszőt, azt hova teszem ki? Vagy kettős pontot, hova teszem ki? Példát most itt ezen a ponton nem mondanék, a beszélgetésben esetleg erre vissza lehet majd térni, hogy miért is érdekes kérdés ez, de egy biztos, hogy ettől még a szöveg maga ép, ugye Konstantin Tischendorf is ezt tökéletesen látta, meg a fotó is abszolút érzékelteti, de egyfajta szabadságot ad a fordítónak, meg egyben nagyon komoly felelősséget is ruház rá, hogy ahogy jónak látod, úgy fordítsd. Nyilván itt a 21. században már van egy komoly közmegegyezés, hogy most akkor mi is tekinthető mondjuk egy-egy igeversnek, vagy egy-egy fejezetnek, tehát teljesen egyértelmű, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy nincs központozás a legrégibb kéziratoknál, tehát magyarán bizony így születtek meg a bibliai töredékek, egész fontosan, bocsánat, nem a bibliai töredékek, hanem a bibliai könyvek az Új Szövetség esetében, hogy nem voltak írásjelek, nem volt kérdőjel, nem volt olyan, hogy na most hol is áll meg a szöveg. Ugye eleve a fejezet és versbeosztás, ez is későbbi. Tehát ezt is jó, ha tudjuk, hogy ezt a fordítások hozták magukkal, de erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, tehát ez majd az lesz az a téma. Milyen további kódexeket és kézirat töredékeket tudunk megemlíteni? Igazából csak végig futunk ezen, mert ilyen értelemben annyira részletesen ezekre nem térünk ki. Ugye említettük a Codex Vaticanust, említettük a Codex Sinaiticust. Ugye erről a kettőről volt szó. Codex Sinaiticus ez tehát az, amit Tischendorf felfedezett, a Codex Vaticanus viszont ez az, amit viszont nem engedtek neki kutatni, tehát erről beszéltünk, hogy a katolikus egyház az blokkolta. Codex Alexandrinus, ezt is érdemes megemlíteni, alapvetően ez is 4. századi, tehát 300-as évekből való, nagyon értékes és fontos a Codex Alexandrinus, de sokáig egyébként elégedetlenek voltak a kutatók olyan tekintetben, hogy csak ez állt rendelkezésre. Tehát csak a Codex Alexandrinus kutathatták, a Sinaiticus nem volt meg, a Vaticanus blokkolva volt, és így tovább, tehát csak az Alexandrinus maradt, úgyhogy sok bizonytalansága volt egyébként a kutatóknak, még mondjuk a 18. században, aztán a 19. század hozott változást. A következő kódexről egy picit részletesebben hadd beszéljek, ez a Codex Ephraemi Syri Rescriptus. Ez azt jelenti, hogy a szíriai Ephraem, vagy Efrém, pici zárójeles gondolat, Szent Efrém férfikar, talán ismerős számunkra, ugye híres ortodox kórus itt Magyarországon. Na, ide megy vissza, ide vezethető vissza, tehát ez egy klasszikus keleti név, az Efraem vagy Efrém. A szíriai Efraem vagy Efrém újraírt kódexe. Tehát erről egy picit hadd beszéljek, hogy mi az, hogy újraírt kódex. Codex Rescriptus. Ugye ez egy annyira érdekes dolog, hogy a pergamen rendkívül értékes volt. Ugye állatbőrből készült a pergamen, rendkívül értékes volt, Tehát megcsinálták azt régen, hogy lesúrolták azt, ami szöveg eredetileg rá volt írva, és aztán újra írtak rá valamit. Ez olyan, mint a radírozás. Tehát végtelenül egyszerű dolog, mi is, amikor ceruzával írunk valamit, akkor azt ki tudjuk radírozni, mert azt mondjuk, hogy most már az nem kell, ráírunk mást. Na régen ezt így csinálták, csak sokkal bonyolultabb volt, lesúrolták, le kellett súrolni azt, amit a pergamerre írtak. Na most a kutatók emiatt aztán fogják a fejüket, hogy micsoda egy dolog ez, ugye, hogy most így bántak a régi írásokkal. És ez a bizonyos szíriai Efraim újraírói kódexe is ilyen, tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy gyakorlatilag egy 12. századi szöveget, miután vegyi eljárással el tudták ezt tüntetni, előjött az 5. századi szöveg. Tehát 700 évet mentek vissza az időben, mert az 5. századi szövegnél kiderült, hogy hoppá, ez egy új szövetségi töredék sokaság. Tehát nem is csak, hogy töredék sokaság, egy egész kódexet tudtak így előhívni. Rendkívül bonyolult és nehézkes ez az eljárás, de a kutatók meg tudják csinálni, tehát különféle vegyi eljárás ez, hogy egy 700 évvel korábbi szöveget elő tudnak hívni, na ez a Codex Rescriptus, tehát hihetetlenül különleges ez, hogy erre képes most már a tudomány. Úgyhogy akármennyire is egyébként érthető a régiek eljárása, mert a pergamen értékes volt, és azt mondták, hogy most már nincs erre szükségünk, hát akkor írjuk rá mást. De mondom, a kutatók ezt el tudják kapni, és ilyen módon ez előtérbe kerülhet. Nagyon-nagyon érdekes, hogy mi volt régen. További kódexekről is beszéljünk. Ugye Egyiptomban sok görög nyelvű papírusz került elő. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez megint már Tischendorf halála után. Ugye 1874-ben halt meg ez a bizonyos Tischendorf, ahogyan említettük is. Sok ilyen görög nyelvű papírusz vagy papírusz töredék került elő a 19.-20. században. És amivel már még közelebb tudunk menni az eredetihez, Chesterbeatty papíruszok, ugye az időszámításunk szerinti 3. század eleje, tehát már a 200-as évek elején járunk, úgyhogy ne felejtsük el, gyakorlatilag bő 100 év van már csak ezen a ponton, amikor ezt felfedezték az eredetekhez képest, és aztán ott van egy János evangélium a töredék, körülbelül időszámításunk szerint 110-ből. Ez a Rylands papírusz. Na most ennek is egyébként rendkívül érdekes a története, ez a John Rylands Library Manchesterben, tehát az Egyesült Királyságban van ez a bizonyos könyvtár. Egyszer egy ponton egyszer csak elkezdték azt kutatni, hogy tényleg ez a töredék, ez mikori. És akkor kiderült, hogy hoppá, ez a töredék, ez 110-ből való. 110-ből való. Na most ez a János evangélium a töredék, miért érdekes ez? Egy kiadványunkra itt hadd hivatkozzam, Siegfried Horn a bibliai régészet 20. század elejé feltárásai című kis füzetére. Itt volt már ez a kis füzet 2 héttel ezelőtt is, meg 4 héttel ezelőtt is, de nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ez a kis Siegfried Horn füzet, ugye ő egy 20. századi régész volt. Összegyűjtötte azokat a feltárásokat, amelyek a leghangsúlyosabbak a Biblia vonatkozásában, és Siegfried Horn jelezte azt, hogy a János evangélium a töredék azért kulcsfontosságú, mert János evangéliumát kifejezetten sokan kritizálták, és azt mondták, hogy ez nem is első századi. Ez valamikor a 2. században, valamikor a 100-as években keletkezett, 100-as évek végén a Biblia kritika ezt is kitalálta, hogy bizonyára 100 évvel később keletkezett János evangéliuma, mint ahogy János apostol élt volna. Na, ez egy csattanós válasz volt a Biblia kritikának megint csak, hogy kormeghatározással kimutatták, hogy ez 110-es ez a töredék. 110-es. Tehát ez azt jelenti, János evangélium ma, na most nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkezett. Egyetlen dolgot tudunk, hogy János apostol maga mikor halt meg. Tehát ez történelmileg dokumentálható, az ő halálának az ideje az gyakorlatilag biztos, hogy 96. Időszámításunk szerint 96. Miért mondhatjuk ezt ennyire biztosan? Azért, mert Domiciánus császár keresztényüldöző volt, ő száműzte Pátmosz szigetére János apostolt, ott írta meg jelenések könyvét egyébként, tehát ugye ez nagyon érdekes, hogy világossá teszi János, hogy igen, ott írja a jelenések könyvét, és hogy gyakorlatilag fenyítékként van ott. Mi meg a történelemből hozzátehetjük, hogy igen, ez a Domiciánus féle keresztényüldözés, és Domiciánus 96-ban köszönt le a trónról, tehát 96-ig uralkodott egész pontosan. Na most ez azt jelenti, hogy a János evangéliuma nagy eséllyel valamikor a 70-es, 80-as években keletkezett. Nem tudjuk pontosan, tehát nincs hajszálpontos keletkezési időnk, de a 110 ahhoz képest már nagyon-nagyon közel van. Tehát ez a legkisebb távolság egyébként, amit mondhatunk, hogy igen, már csak ez a 30-44-nyi távolság van körülbelül, amikor ugye ez a bizonyos evangélium keletkezik, és amikor töredékünk van, az biztos, hogy ez az, vagy biztosnak tűnik, hogy ez az utolsó evangélium, tehát magyarán Máté, Márk és Lukács korábban keletkezett, Jánosé tudatos kiegészítő evangélium, tehát megvolt már, amikor a másik három keletkezett, egész pontosan a másik három megvolt már akkor, amikor János evangéliuma keletkezett. Ezért mondhatjuk azt, hogy valamikor a 70-es, 80-as években keletkezhetett János evangéliuma, és ott van 110-ből egy töredék. De még mindig marad a hitpróba, nem? Tehát még mindig ott van a hitpróba. Ezt a 30-40 évet még mindig át kell hidalnia annak, aki azt mondja, hogy igen, tényleg hiteles lehet a Biblia szövege. Na de hát gondoljunk ebbe bele, hogy mennyi, hogy mondjam, adat, mennyi bizonyíték van már arra vonatkozólag, hogy tényleg nem sérült a szöveg. De az eredetik nincsenek meg. Tehát ez a tételmondat továbbra is áll. Úgyhogy ez is cáfolja a bibliakritikát, ez a kis töredék is cáfolja a bibliakritikát, ez a János evangéliuma töredék, meg az Ézsaiás könyve, tehát sok-sok mindent lehet itt említeni, amire már kitértünk egyébként. Beszéljünk arról is, hogy az új szövetség eredeti szövegének melyek voltak a kiadásai. Ezen is csak viszonylag röviden ugye végig szaladunk, olyan vonatkozásban, hogy érdemes ezt nekünk rögzíteni, mert a következő témát megint csak érinti. Rotterdami Erasmus nevét láthatjuk itt. Erasmus 1516-ban adta ki a görög eredetit, és egyébként a latin fordítását is. Itt most a témák szempontjából ez nem különösebben fontos. De miért érdekes nekünk magyaroknak ez az 1516-os Rotterdami Erasmus féle új szövetség kiadás? Ez azért érdekes, mert Károlyi Gáspár, a híres bibliafordító, akiről természetesen lesz szó, majd a következő alkalommal szándékaink szerint, Károlyi Gáspár ehhez a szöveghez jutott hozzá. Fogjuk majd látni ezeket a bizonyos szövegvariánsokat. Fogjuk majd látni, hogy hogyan, miként alakult ezeknek a sorsa. Károlyi Gáspár természetes, hogy Erasmus szövege alapján fordított, és ami Erasmusnál esetleg probléma, mert igazán kétes a hitelessége, fogjuk majd látni, hogy miről is van szó pontosan, azt Károlyinak nem lehet fölróni, mert ott volt előtte az Erasmus féle szöveg. Tehát Erasmusnak az 1516-os szöveg kiadása az meghatározó volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Úgyhogy az eredeti szöveget ő adta ki először. Na most miért tudta akkor kiadni? Azért, mert ugye ne felejtsük el, ez már a könyvnyomtatás utáni időszak. Tehát 1450-ben föltalálja Gutenberg a könyvnyomtatást, kulcsfontosságú, egyébként egy hívő ember volt ez a bizonyos Gutenberg. Következő alkalommal hozok is majd róla egy cikket, az egyik főiskolai lapunkban jelent meg. Tehát milyen hívő ember volt, ő tulajdonképpen a Biblia kiadást szerette volna elősegíteni azzal, hogy a könyvnyomtatást feltalálta. Tehát egy nagyon-nagyon szép és nemes gondolat húzódott meg emögött. Na és lényeg az, hogy a könyvek már jobban hozzáférhetőek voltak a 16. század elején. Erasmus ezért is tudta megjelentetni ezt. Híres humanista tudós volt ez a bizonyos rotterdami Erasmus, de biztos, hogy nem ismeretlen az ő neve előttünk. Aztán 1633-ban kiadják a Textus Receptus, mint a szöveget. Ugye ez azért érdekes egyébként, mert ez meg évszázadokon keresztül továbbra is meghatározó lesz, és ha nem lett volna Tischendorf munkássága, meg nem lett volna a 19. századnak tulajdonképpen a pesgése, akkor azért, hogy mondjam, több szempontból is bizonytalanok lennénk itt az új szövetség szövegével kapcsolatban, a szövegvariánsok miatt fogunk majd nem sokára mindjárt erről beszélni, amit már előre is vetítettem. Eberhard Nestlé és Erwin Nestlé a 19.-20. század fordulóján a ma ismert legelterjedtebb görög nyelvű új szövetség kiadást adja ki. Magyarán, ha valaki görög nyelvű új szövetségre kíváncsi, Eberhard Nestlé és a fia Erwin Nestlé az ő szövegével fog találkozni. Hajszálpontos ez az új szövetség kiadás, és van egy óriási jelentősége, mégpedig az, hogy az ószövetségi szövegeket, ószövetségi idézeteket, ugye ne felejtsük el, új szövetségről beszélünk, de az ószövetségi idézeteket ezeket vastaggal szeri, ez a szövegkiadás, vastaggal szeri. Na most ez miért fontos nekünk? Ez azért fontos, hogy a keresztény kultúrkörben élünk. És könnyen elképzelhető, hogy találkoztunk már ezzel a gondolattal, hogy ugye nekünk keresztényeknek, akik a kereszténységet előtérbe helyezzük, nekünk az új szövetség az elsődlegesen fontos, az új szövetség az nem. Az a zsidóké, ahogy szokták mondani, az a zsidó könyve, keresztények azzal miért foglalkoznának, és így tovább. Na most ez egy nagyon pontatlan, finoman fogalmazó, pontatlan hozzáállás. Miért? Azért, mert az új szövetséget lehetetlen megérteni az ószövetség nélkül. Tehát arra épül. Tehát konkrétan idéz belőle, nem egyszer, nem kétszer, nem tízszer, nem százszor, rengetegszer. Rengetegszer. Hát Jelenések könyvének körülbelül a kétharmada ószövetségi idézet. Na ezért nagyon fontos Nestlének a kiadása, vagy a Nestle édesapa és a Nestle fiúnak a kiadása, mert ők ezt feltüntetik. Tehát precízen, korrekten jelzik, hogy mi az, ami az ószövetségből származik. Na most vannak oldalak, amelyek szinte feketéllenek a vastagbetűs szedéstől, azért, mert annyi az ószövetségi idézet. Tehát magyarán ezt az egyszerű kereszténynek tűnő hozzáállást, vagy kereszténynek mondott hozzáállást ne kövessük, hogy ó, nekünk csak az új szövetség. Nem. Az ószövetséget lehetetlen elszakítani az új szövetségtől. Teljesen természetes, hogy az új szövetség ilyen értelemben meghaladja az ószövetséget, tehát ez világos a Biblia alapján, de mondom, ne szakadjunk el tőle, mert attól még ugyanolyan lényeges. Négy alapvető szövegtípust ismerünk az új szövetség szövegei esetében, és ez nagyon-nagyon lényeges. A bizánci a legfiatalabb, az alexandriai a legrégebbi, tehát legidősebb, azt lehet mondani, és van a cézáreai, és van a nyugati szöveg. És amit említettünk is viszont már az előadás elején, hogy a szövegvariánsok a szöveg egy ezrelékét érintik. Tehát semmi többet, csak az egy ezreléket. De ezt a négy szövegtípus, ezt nekünk érdemes megkülönböztetnünk, és érdemes végig gondolnunk, hogy tulajdonképpen melyiket is tekinthetjük a leghitelesebbnek. Na most itt a választ nem szabad elhamarkodnunk, mert úgy tűnhet esetleg, és majd ilyen példákat fogunk nem sokára említeni, konkrét bibliai igehelyeket, hogy esetleg az alexandriai lehet az, ami számunkra, hogy mondjam, talán a leghitelesebb. De a kérdés nem ennyire egyszerű. Mert sokszor nem az alexandriai a leghitelesebb vagy legjobb, hanem a bizánci, ami a legfiatalabb. Tehát alexandriai a legrégebbi, alapvetően a legrégebbi kódexeknél az alexandriai szöveggel találkozhatunk. A bizánci az a bizonyos textus receptus, tehát az leginkább a bizánci szöveget közli, amire már hivatkoztunk, és amire Erasmus szövege is épül. De mondom, a kép árnyalt. Na most ezen a ponton hadd ajánljak még egy kiadványt. Van nekünk egy olyan bibliafordítás kezdeményezésünk, ez nem teljes bibliafordítás, hát messze vagyok még attól, de bibliafordítás kezdeményezés, aminek az eddigi eredményeit elhoztam, ezt kiadtuk, igaz, hogy évekkel ezelőtt, a főiskolánkon működik egy bibliafordítói műhely. És ez a bibliafordítói műhely, ez egyelőre eddig jutott a bibliafordítással, Rút könyve, Jónás könyve, az első 40 Zsoltár, Márk evangéliuma és Jelenések könyve. Ezt az öt irategyüttest tudtuk megjelentetni új fordításban. Na most, amikor a fordítók ezen dolgoztak, Bankó Zsuzsának, a főiskolánk rektorának a vezetésével, amikor ezen dolgoztak, akkor döbbentek rá arra, hogy igazából a kép az meglehetősen tarka az új szövetség esetében. Tarka olyan vonatkozásban, hogy most akkor melyik szöveg a megbízható. Mert néhol az alexandriai, vagy szövegtípus, néhol az alexandriai, néhol a bizánci. Tehát ugye itt görög szövegekről beszélünk. És éppen ezért egyfajta óvatossággal kell közelíteni a bibliai szövegekhez, de ne felejtsük el, a szövegvariánsok a szöveg egy ezrelékét érintik. Na nézzünk példákat ezekre a szövegvariánsokra, és ez már az utolsó mozzanata az előadásunknak. Nézzünk olyan példákat, ahol olyan igehelyekkel találkozhatunk, ahol ténylegesen tulajdonképpen vannak bizonyos értelemzavaró betoldások a szövegben. Én most csak igehelyeket írtam föl itt a diára, úgyhogy ezeket az igehelyeket én most olvasnám. A Máté evangéliuma 5. fejezetének 22. verse az első, amit szeretnék megemlíteni. Tehát Máté 5.22. Ugye ez a híres hegyi beszédnek a része. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy ismertebb szövegrész, 5., 6. és 7. fejezet Máté evangéliumából ez a hegyi beszéd. A következőképpen hangzik a 22. vers. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Aki pedig azt mondja az ő atya fiának ráka, vagyis ostoba, istentelen, méltó a fő törvényszékre, aki pedig ezt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Azt mondja tehát itt Jézus Krisztus, tehát még egyszer a hegyi beszéd részeként, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Na most az embernek érdemes ezt végig gondolnia pusztán logikai alapon. Amikor haragszunk, és kivel ne történt volna meg, tehát teljesen egyértelmű, azt hiszem mindannyiunk számára, van-e annak oka? Tehát ugye nyilvánvalóan igen. Nem? Tehát én még olyan emberrel nem találkoztam, aki haragszik, csak azért, mert ahhoz van kedve. Tehát semmi nem váltotta ki a haragját, de ő neki elharagudni. Tehát nincs ilyen. A haragnak mindig van valami kiváltó oka. Na most ugye ezt nagyon könnyen toljuk a másikra, hogy mert a másik olyan volt, mert így csinált, mert azt mondta, stb. Hát emiatt én jól földülhöttem, és akkor mérges lettem. Szóval ezzel nem érdemes takaróznunk. Jakab leveléből az első fejezet 20. verset soha ne felejtsük el. Ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Tehát az ige az nem biztat arra, hogy haragudjunk, sőt azt mondja, kezeljük a haragot, tehát kezeljük az indulatosságot. De akkor mit is kezdhetünk ezzel az ige verssel? Mindaz, aki haragszik az ő atya fiára ok nélkül. Ez egy olyan két szó, ami egyszerűen úgy, hogy mondjam, hát egyfajta problémát, egyfajta bökkenőt jelent számunkra. Jézus vajon tényleg erről beszélt, hogy ok nélkül ne haragudjunk? Mert logikai alapon azt tudjuk mondani, hogy ez értelmetlen. Ez értelmetlen. A haragnak mindig van oka. Na most, ha ezen elkezdünk gondolkodni, akkor bizony nem véletlen, hogy ezen gondolkodunk. A legrégibb szövegtípusban az ok nélkül betoldás, ez nincs benne. Tehát az alexandriai szövegtípus ezt nem hozza. Tehát magyarán az igevers úgy hangzik, ugye a legrégibb szövegekben, hogy mindaz, aki haragszik az ő atya fiára, méltó az ítéletre. Ne haragudjunk. Tehát ez az ige középponti üzenete. Ez a legegyszerűbb. Szóval ez az ok nélkül, hogy mikor került bele a szövegbe, egyébként ezt nem tudjuk. Fogalmam sincs. Valaki valamikor beletette, hogy miért, nem tudjuk. Ezzel csak összekuszálta a gondolatokat. Úgyhogy mondom, itt az alexandriai szövegtípus az, ami megbízható. Én arra szoktam biztatni mindenkit, hogyha kézbe vesszük az igét, nyugodtan aláhúzásukat lehet tenni. Itt ezt ki lehet húzni. Tehát egy vonallal ezt ki lehet húzni, mert nincs benne az eredetiben, a legrégibb szövegekben. Na ez tehát az egyik. Következő, amit megemlítenék, János evangélium a 3. fejezetének 13. verse. János evangélium a 3. fejezetének 13. verse, ez egy nagyon híres beszélgetésnek az egyik mozzanata, Jézus Krisztus beszélgetése Nikodémussal, rendkívül szép egyébként a beszélgetés, tehát érdemes lenne egyszer egy teljes alkalommal elemezni, de nem tudunk most ebbe belemenni. Csak egy mozzanatot említek, hogy Jézus mit is mond itt a 13. versben, következőket olvashatjuk. És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Azt mondja tehát, senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá. Tehát arról szól ez az igevers, hogy tulajdonképpen hogyan juthatunk mi a mennybe. Mi úgy juthatunk a mennybe, hogy Krisztus először lejött hozzánk, és ezáltal az ő, hogy mondjam, útkészítése, útnyitása által juthat el az ember a mennyei homba, a mennyei hazába. Tehát ez egy nagyon szép gondolat, de ugye, ha tovább olvassuk az igeverset, akkor van, ami megint csak bökkenőt okozhat. Senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. És ott ez a gondolat, hogy aki a mennyben van. Na most mi ezzel a probléma? A probléma az, hogy ne felejtsük el, ez egy beszélgetés. Jézus Krisztus és Nikodémus között. beszélgetnek egymással, Krisztus tanítja Nikodémust, és azt az egyszerű kérdést tehetjük föl, hogy akkor, amikor ez a beszélgetés megtörtént, hát hol volt az embernek fia? És teljesen egyértelmű a válasz, hogy ott Nikodémussal. De nem a mennyben. Ugye? Tehát ez megint csak összekuszálja a gondolatainkat, hogy miért lenne az embernek fia a mennyben? Hát nem a mennyben volt. Ott volt lenn a földön. És a megérzésünk helyes, ilyen módon, tehát megint csak logikai úton juthatunk el ide, ez a betoldás, hogy aki a mennyben van, nem szerepel az alexandriai szövegben. Tehát ez egy olyan dolog, amit, na most ne felejtsük el, ez megint csak ugye nagyon fontos, károlyi fordításból idézünk. De ezek nem fordítási hibák. Ez nem fordítási hiba. Károlyi előtt ott volt ez az eredeti, amihez hozzájutott a 16. században. Az Erasmus féle eredeti, Rotterdami Erasmus féle eredeti. Tehát nem meglepő, hogy lefordítja, hát ott volt előtte ez a görög szöveg. Későbbi kutatások világították rá arra, hogy nem, ez egy betoldás. Mondom, logikai úton is el lehet idáig jutni, de valójában a szövegkutatás is megerősíti, hogy igen, az embernek fia ott volt Nikodémussal, tehát nem lehetett a mennyben. 5. fejezet, 4. verse. János evangéliuma 5. fejezet, 4. verse. Következőképpen olvasom, ez meg egy híres gyógyításból egy részlet, egész pontosan egy gyógyítás, hogy mondjam, előzményének a leírása. 38 esztendeje volt beteg az az ember, akit Jézus Krisztus egyébként egy szombatnapon meggyógyított. Na és a következőket olvashatjuk itt, a 3. verset is olvasom, és aztán a 4. verset hozzá. Ezekben feküdt, tehát ugye egy tó partján a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, tehát sorvadásosak nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a túra és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némű betegségben volt. Tehát az alaphelyzet az, hogy ott van Jeruzsálemben egy tó, és ott a tó partján fekszik ezeknek a szegény embereknek a sokasága, betegek, vakok, sánták, sorvadásosok nagy sokasága, várják a víz megmozdulását, és ugye a 4. vers azt mondja, hogy időnként angyal szállt a tóra, fölzavarta a vizet, és aztán aki először belelépett, az ugye meggyógyult. Na most, ha az ember ezt maga elé képzeli, ezt a képet, ugye eleve, hogy angyal. Milyen angyal? Hát biztos mennyből jövő angyal. Szóval egy ilyen borzongás foghat el bennünket, hogy ott vannak ezek a szegény emberek, szegény szerencsétlen emberek, tele betegséggel, nyomorúsággal, bajjal, mindennel, jön az angyal, ugye a hiedelmük szerint, és ha elkezdenek rohanni, aki először ér be, azzal az biztos, hogy meg fog gyógyulni. Na most ez egy olyan dolog, ami gyakorlatilag nem más, mint egy népi hiedelemnek a megörökítése. Ez egy népi hiedelem volt. Valamilyen alapja könnyen elképzelhető, hogy volt, tehát valami ott történhetett, de nagyon érdekes az, hogy az alexandriai szövegtípus, megint csak erre kell, hogy hivatkozzunk, ez nem hozza ezt a népi hiedelmet. Tehát ezt az egész 4. verset, ezt úgy, ahogy van, ki lehet húzni. Egyébként a Nestlé kiadása, hadd utaljak megint, ugye emlékszünk erre, Abraham Nestlé és Erwin Nestlé, rendkívül precízen járnak el. Olyan szempontból, vagy jártak el, amikor kiadták a görög új szövetséget. Náluk a János evangéliuma 5. fejezetének 3. verse után az 5. következik. A 4. nincs benne a szövegben. A 4. vers azt lábjegyzetben hozzák, hogy a bizánci szövegtípus egyébként szerepelteti a 4. verset, de hát széttárják a kezüket, ők is tisztában voltak azzal, hogy most egy népi hiedelmet miért kéne megörökíteni. Tehát semmiféle mennyből jövő angyalról itt nincsen szó. Ez valamiképpen elterjedt, de gondoljunk ebbe bele, hogy maga az Isten hogy adhatta volna áldását egy ilyenre, hogy ilyen borzalmas versenyfutással ezek a szerencsétlen emberek, és aki aztán közülük először odaér, szóval ebben még belegondolni is szörnyű. Lényeg az, hogy a János 5-4 ilyen értelemben egy az egyben betoldás. Aztán még két ige, és aztán a végére is érünk. János első levele, és ott az 5. fejezet, 7.-8. verse. János első levele, 5. fejezet, 7.-8. verse, következőképpen olvasom. Mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben. Az Atya, az Ige és a Szentlélek. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. teljesen korrektnek tűnik a két igevers abból a szempontból, hogy még a Szent Háromságról is beszél, arról a Szent Háromságról, ami egyébként bibliai tanítás. De azt mondja, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy. Na most az Atya az Ige, és a Szentlélek az Ige a Fiúra utal. János evangéliuma alapján tudhatjuk ezt, ugye a János evangéliuma első fejezetéből. És nagyon érdekes az, hogy bár ez teljesen korrektnek tűnik, ez a két igevers, itt logikai problémát nem fedezhetünk föl. Nem döccen a szöveg, nem jelent problémát nekünk semmi, ha ezt végigolvassuk. Az alexandriai szövegtípusban azt láthatjuk, hogy ez a bizonyos Szent Háromságra való hivatkozás, ez betoldás. Tehát ez későbbi betoldás. Valaki valamikor beleillesztette a szövegbe. Na most itt azért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nem szükséges nekünk bizonytalannak lenni olyan vonatkozásban, hogy a Szent Háromság az ténylegesen bibliai tanítás. Tehát számos igehely van, amivel ezt alá lehet támasztani, Jézus Krisztusnak az istenségét, a Szentlélek isteni személy volt, tehát, és így tovább, tehát ebben most nyilván nem merülünk bele. Ami biztosnak tűnik, hogy a Szent Háromságról az ige alapján bár beszélhetünk, csak ne ezzel az igével bizonyítsuk be. Mert ott van ez a bizonyos betoldás. Az ige egyébként szó szerint így hangzik, és nagyon érdekes, hogy a 7. vers második része és a 8. vers első része, ez így egyben a betoldás. Tehát enélkül így hangzik, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér, és ez a három is egy. Picit rejtélyes egyébként ez a meghatározás. Minden bizonnya Jézus Krisztus életének legfőbb mozzanataira utal. Tehát azokra a legfőbb mozzanatokra, amelyek ugye egyrészt az ő keresztségét jelentik, másrészt pedig az ő kereszthalálát jelentik. Tehát amikor megkeresztelkedett Jézus Krisztus, ugye a víz talán erre utal, ugyanúgy a lélek is, és a vér pedig, amikor a vérét adta az emberiségért. Tehát egészen szép ez a 7.-8. vers, de mondom a Szent Háromságra való utalás nélkül. Ez tehát a 4. és még egy utolsó ige szakasz, amit megemlítenék, Jelenések könyve 6. fejezete, az 1., a 3., az 5. és a 7. vers. Itt egy látomást láthatunk, egy olyan látomást, ami a 6 pecsétről szól, egész pontosan az 4 pecsétről itt a Jelenések könyve 6. fejezetében. És nagyon érdekes az, hogy van itt egy olyan betoldás, ami Károlynál szerepel, de ennél a bizonyos alexandriai szövegtípusnál nem. Azt mondja, jöjj és lásd. Jöjj és lásd. Amikor ezt olvassuk, ugye az ember azt hinné, hogy János apostolnak mondja azt a mennyei látomás, hogy jöjj föl ide és lásd meg. Miközben nem. Az és lásd, ez az, ami betoldás. 4-szer is. Tehát ezt az alexandriai szövegtípus nem hozza, magyarán miről szól, jöjj, a látomásnak mondja, hogy jöjj ki, és János apostol valamit lát. A második pecsétnél ugyanez, harmadik pecsétnél ugyanez, negyedik pecsétnél ugyanez. Tehát nem János apostol van ott a középpontban, hanem az a látomás, amit János apostol maga is lát. Nagyon érdekes ez. Itt is lehetséges, hogy valakinek jó szándéka volt, és ezért tette meg ezt a bizonyos betoldást, de hát nem kellett volna. Tehát ettől még teljesen érthető és egyértelmű a szöveg, sőt, így válik igazán érthetővé. De mondom, ezek csak példák a szövegvariánsokra. Ettől még a bizalmunk nem szükséges, hogy megrendüljön a Biblia szövegével kapcsolatban. Egy biztos, hogy akkor, amikor az ige szövegéről gondolkodunk, akkor ezek jó, ha előttünk vannak, ezek a háttérismeretek, Konstantin Tischendorf munkássága is, itt a kéziratok kapcsán, és tulajdonképpen azt a választ adhatjuk meg a címben föltett kérdésre, hogy hiteles-e a Biblia szövege, minden jel arra mutat, hogy igen. Csak az a nüansznyi kis hitpróba az még megmarad, de az a nüansznyi kis hitpróba az a néhány, itt az Új Szövetség esetében néhány évtizednyi hitpróba. Ez azért nem annyira sok talán ahhoz képest, hogy micsoda komoly súlya van azoknak az érveknek, leleteknek, azoknak a kutatásoknak, amit meg a mérleg másik serpenyőjébe behelyezhetünk, és azt mondhatjuk, hogyha ezen a ponton, meg azon a ponton, meg számos más ponton hiteles a szöveg, mert továbbra is ugyanaz, továbbra is ugyanazt láthatjuk, akkor onnantól kezdve ezt a pici szakadékot, vagy sokkal kisebb szakadékot, ezt már át lehet hidalni. Éppen ezért egyébként nyugodtan mondhatjuk azt, hogy megbecsülhetjük azt, hogy ebben a korszakban élünk, tehát a 2000-es években, mert ha mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt tartottuk volna meg ezt az előadást, és akkor találkoztunk volna, akkor mindjárt egy picit nehezebb lenne a helyzetünk. Így 2023-ban, így, hogy szinte tálcán kínálják ezek a felfedezések magukat, és ezek az alátámasztások, tehát a Biblia hitelességéről szólnak, így már lényegesen könnyebb a helyzetünk. Úgyhogy kedves hallgatók, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, ha bárkinek lenne gondolata, kérdése, szívesen vesszük, de még két kiadványra hadd hívjam fel a figyelmet. Ugye a Biblia fordításunkat említettem, a Siegfried Horn füzetet említettem, a bevezetési jegyzetünket is hadd említsem meg, talán már hivatkoztam erre, de gyakorlatilag ennek a tematikáját követjük most itt az előadás sorozaton, tehát bevezetés a Biblia tanulmányozásához, modern neve a tantárnak egyébként a Biblia keletkezés története és hermeneutikája, értelmezés tana. Úgyhogy mostanában már ezt így hirdetjük meg a főiskolánkon. És a Nyitott Szemmel folyóiratot is hadd reklámozzam. Ez egy nagyon-nagyon szép és tanulságos folyóirat. A legfrissebb számot tartom a kezemben, és egy néhány számmal korábbi lapszámot, mert hogy ebben a 63. számban nekem is van egy írásom az orosz-ukrán háború vallási hátteréről. Egyháztörténész vagyok alapvetően, és ez az írás alapvetően erről szól, hogy miért is mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ennek nagyon komoly vallási dimenziói vannak ennek a háborúnak. Csak megpendített bizonyos dolgokat, nem is hosszú az írás, de talán tanulságos lehet mindannyiunk számára. És még néhány dolog van ott a könyves asztalkán, tehát ezt majd meg lehet tekinteni. Lenne esetleg bárkinek kérdése, gondolata, hozzászólása az elhangzottakhoz? Igen, nyugodtan.
Én csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy közben itt a telefonomon a Biblia fordításokat követtem, és én nagyon, hát olyan 2012-es ez a fordítás, én nem beszélek angolul, akkor én úgy kaptam kézbe ezt ajándékba valakitől, hogy egyszerű fordítás, ez csak az Új Szövetségnek az egyszerű fordítása, és ami igehelyeket most itt felolvastál, és végigvettünk, abból egyetlen egy volt olyan, tehát az egyszerű fordítás hasonlóan hozta, mint ahogy te mondtad, hogy a korrigált eredeti, tehát eredetileg azok a korrekciók nem voltak benne, és pontosan úgy fordítja az egyszerű fordítás, ahogyan te mondtad, hogy ha azt kihagyjuk, akkor érthető. Egynél volt egy kicsi eltérés, más felfogásban fordítja az egyszerű fordítás. Én arra szoktam ezt használni, mert a hitelességét megítélni nem tudom, arra szoktam ezt használni, hogy összehasonlítom a magyar fordításokat, és akkor próbálom megérteni, amit nagyon esetleg jó. Nem értek.
Nagyon jó.
És nem tudom, hogy melyiken alapul ez a igen. fordítás, igen. de ezeket már pontosítva igen. fordították.
Ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon köszönöm, hogy megtetted, és egyébként itt már a következő előadás témáját érintjük. Nem tudok egy fordítást javasolni magyar nyelven. Tehát a Károlyit használjuk, Károlyi Gáspár fordítását használjuk, de nem tudom azt mondani erre, hogy ez 100%-os. Egyikre sem tudom azt mondani, hogy 100%-os. Az új katolikus fordítás például, vagy az új protestáns fordítás több esetben precízebb, pontosabb, mint Károlyi. Tehát ezt el kell, hogy ismerjük. De az összképet nézve, meg mégiscsak a Károlyi a legjobb. Még ilyen háttéren is, hogy találkozunk ilyen igeversekkel, és ezek ilyen értelemben már nem mozdulnak Károlyinál, mert ő már ugye 1591-ben meghalt, tehát nem tud mit hozzátenni és korrigálni a fordítását. Úgyhogy mi csak el tudjuk ezt mondani, az újabb kori kutatók, ők tudnak valamit tenni, csak az a gond, hogy az újabb kori kutatók meg nem hisznek az ige ihletettségében. Károlyi meg hitt. Na most ez tükröződik a szövegen. Itt meg láthatjuk azt, hogy lehet, hogy pontosabb, lehet, hogy precízebb, de az a hit nem üt át a sorokon. Na, most mit csináljon az ember? Tehát ezért mondom, hogy árnyalt a kérdés, és nem is könnyű a fordításokról beszélni, ugye mennyire megbízhatóbb a leghíresebb Biblia fordítások, soha nem érik el a 100%-ot. Soha. De erről részletesebben majd a következő alkalommal. Attila.
Nekem lenne egy kérdésem. Említetted, hogy nincsen se vesző, se pont, se kettő, se pont, se semmilyen szöveg. Tehát egy vesző azért nagyon sokat számít, ugye, hogy hova teszünk a veszőt. Van egy Biblia hely, ami nagyon döntő jelentőségű zenetörténetben, és nagyon sok zenemű szól erről. Ez pedig az, amikor ugye Jézus hét szava keresztfán, ezt több zeneszerző is feldolgozta. És az egyik szó, amit a lapodnak mondt, hogy bizony mondom néked ma, bizony mondom néked ma, hogy velem leszel a paradicsomban. Most itt hol tegyük ki a veszőt, mert a zenművekben és a hagyományban úgy van kitéve a vesző, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Tehát a bizony mondom néked utána a vesző. Viszont ha úgy teszem ki a veszőt, hogy bizony mondom néked ma, vesző, velem leszel a paradicsomban, akkor nem ezt jelenti.
Igen.
Most ez látszólag egy kis különbségben, és még kell ezzel fennakadni. Ennek nagyon komoly jelentősége van. Már csak azért is, mert szóval erről neked kérdően.
Igen, nagyon fontos, amit megemlítesz. Ugye Lukács evangélium a 23. fejezetében találkozhatunk ezzel. Lukács 23-ban örökíti meg ezt a párbeszédet Jézus és a jobblator között, és a 23. fejezet 43. versében olvasható ez. Bizony mondom néked, ma velem leszel, ugye megint csak Károlyit idézve, velem leszel a paradicsomban. Na most ezért nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy tényleg nincs írásjel. Mert gondoljuk ezt végig, hogy mi a helyzet akkor, hogyha ez ténylegesen így hangzott el, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel. Ebben az esetben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Jézus, bármennyire is drasztikus ezt kimondani, nem mondott igazat. Mert aznap ő nem volt a paradicsomban. A lator sem volt a paradicsomban, de most nézzük csak Jézust. Tehát, mert bárki mondhatja azt, hogy jó, a latorról még nem tudunk semmit. Hát végül is a paradicsomban is lehetett akár. Lehet. Engedjük meg most ezt a lehetőséget. De Jézus Krisztusról annyit tudunk, hogy amikor kilehelte a lelkét a keresztfán, akkor ő ténylegesen, valóságosan meghalt, és ténylegesen ugye az történt vele, hogy a teste ott nyugodott a sírban. Tehát 100%, hogy ő nem volt ott a paradicsomban. Na most éppen ezért, ha úgy hagynánk ezt a bizonyos kettős pontot, vagy úgy hagynánk ezt a bizonyos veszőt, hát akkor mit lehetne tenni, akkor itt egy nagyon komoly logikai bakival találkozunk. Megint csak azt mondom, pusztán a logika oldaláról is végig lehet ezt gondolni. Gondoljuk ezt végig, hogy mi a helyzet akkor, hogyha ma után tesszük a veszőt, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy bizony mondom néked ma. Bizony mondom néked a mai napon, ez egy tipikus héber kifejezésmód. Tehát ezt a héberek, ezt a zsidók használták. Ugye ez a különleges ünnepélyességet sugallja, de az, hogy a mai napon mondom neked, ezzel is nyomatékosítja azt, amit mondani szeretne. Erre egyébként a Biblia is utal, meg más szövegek is utalnak, tehát teljesen bevett dolog. Velem leszel a paradicsomban, önmagában ez a gondolat is megáll, hiszen Jézus itt világossá tette, hogy a latort üdvösségre tudja juttatni. És ha a mozaikokat összerakjuk, akkor minden jel arra mutat, hogy bizony azt a bizonyos vesszőt vagy kettős pontot oda kell tenni. De ugye ne intézzük ezt el annyival, hogy rossz helyen van a vesző, mert igazából a fordító felelőssége eldönteni, hogy hova teszi azt a bizonyos vesszőt vagy kettős pontot. És itt azt látjuk, hogy ez a hiba, ez öröklődik. És Károly is csak viszi tovább ezt a hibát, Károly Gáspár is. Mert bevett dolognak tűnik, hogy bizony mondom néked, és ma velem leszel. Egyszerű fordítás is tovább viszi. Már megint ebbe futunk bele, hogy nincs 100%-os fordítás. Annyira érdekes egyébként. Valahol szomorú. Másfelől meg azt tudjuk mondani, hogy na pont ez sarkalja az ember kutatása. Tehát, hogy, hogy nem csak egy kész szöveget kapunk. Ezért érdemes, egyébként nagyon örültem annak, amit mondtál, én is ezt szoktam követni, összehasonlítom a fordításokat. Tehát csak kikristályosodik valami. De egyébként itt egy győri illetőségű zenetörténész hadidézek. Illetőségű, de nem származású. Székesfehérvári származású ez a zenetörténész, itt tanít az egyetemen. Szabó Balázs, jó barátom egyébként évtizedek óta, a református kántor különben. Amikor én a főiskolánk nappali tagozatán elkezdtem tanulni, akkor volt egy mondása, hosszúakat beszélgettünk, nagyon, nagyon szerettük egymás társaságát, volt egy mondása, azt mondta, figyelj, így, hogy teológiára mész, egy dolgot jegyezd meg. Amíg te nem ismered az eredeti nyelveket, a bibliai eredeti nyelveket, addig te nem a Bibliát olvasod, hanem a Biblia egyik fordítását. Ez egy nagyon éles mondat, de nagyon igaz mondat. Tehát nem a Bibliát, hanem a Biblia egyik fordítása. És soha nem lesz 100%-os fordítás. Tehát attól függetlenül, hogy magyarok vagyunk, magyar fordítást veszünk kézbe, többféle magyar fordítást tudunk kézbe venni, remek, de vissza az eredeti szöveghez, tehát héberhez meg görögökhöz. Nagyon nehéz, különben. Tehát senkit nem biztatok azzal, hogy ez könnyű lenne. Nekem is beletörött a bicskám, különben, mint ahogy nagyon sokunknak. Úgyhogy nehéz kifejezetten jól megtanulni héberül meg görögül, de ekkora jelentősége van, mert az igazán a 100% az ott van. De hogy tudjuk átültetni egy másik kultúrára? Szinte sehogy. Tehát 99,9%-ot el lehet érni, de a százat nem, mert a száz az eredeti. Mást jelent abban a kultúrkörben valami, mint a mi kultúrkörünkben. Tehát itt nagyon komoly problémákban futunk bele. De ezt majd bővebben lásd a következő alkalommal. Na szóval jogos, mondd csak.
A Codex Vaticanus most el lehet olvasni.
De, ma már igen. Tehát annyira érdekes, hogy most már azt mondja a Vatikán, hogy most már nincs tétje. Most már kutathatják a Codex Vaticanust. 19. században még el voltak akadva ott teljesen, hogy senki ne akarja ott kutatgatni. 20. században már megnyitották a kapukat. Tehát nagyon érdekes az, hogy egy ilyen hangsúly eltolódás megfigyelhető az egyháznál. Most már aki akar, az mehet. De hát ugye ugyanez a régi dokumentumok esetében mennyire érdekes, hogy körülbelül 80 évet várnak az egyes pápák levéltári anyagaival kapcsolatban, amíg azok kutathatóvá válnak. Lásd 12. Pius, ugye a leginkább érdekes, ugye itt a II. Világháborúban betöltött szerepe. Miért van ez a 80 évnyi, úgymond türelmi idő vajon? De legalább engedik a kutatást. Persze kérdés, hogy mi az, amit valóban engednek kutatni, mi az, amit esetleg lakatok alatt őriznek, de hát ez egy másik kérdés. Messzire vezetnek ezek a kérdések. Van esetleg még? Igen? Őszintén szólva, szerintem rengeteg ilyen lehet. Csak egyetlen mozzanatot hadd említsek meg, ott van például az inkvizíció. Ott van az esemény sorozat, ami ugye hát hosszú-hosszú évszázadokon keresztül gyakorlatilag sokkolta Európa lakosságát. Na most az inkvizícióval kapcsolatban nagyon-nagyon nehezen lehet kutatni, még a mai napig is. Pont beszéltem valakivel különben, aki Olaszországban élt éveken keresztül, sőt Valdens területen élt, tehát egészen extra ez a kapcsolat, mert ugye a valdenseket nagyon sokáig üldözték, profi olaszos egyébként. Ő azt mondta, hogy vidéki, kisebb, eldugott levéltárakban az inkvizíciót sokkal jobban lehet kutatni, mint mondjuk a Vatikánban. Na, ez nem véletlen. Tehát az egyház is tudja, hogy ez egy nagyon komoly szégyen foltja az egyháznak, és akkor nagyon finoman fogalmaztunk, tehát itt azért mégiscsak körülbelül 6-700 évnyi, hát mérszépítsük, öldöklésről van szó, tehát gyakorlatilag itt ez állt a háttérben. A mai napig sem lehet azt mondani, hogy a teljes nyíltságot, hogy mondjam, itt elérhetővé tennék ilyen vonatkozásban. És ez az, amire azt mondom, hogy nem tudjuk, hogy mi lehet valójában hét lakat mögött, ahogy lehet ezt mondani. Nem tudjuk. Tehát meg lehetne írni ezt a történetet teljes egészében, akár az inkvizíció történetét is, csak a kutatóknak egy sokkal keservesebb útjuk van, elmenni ide-oda, amoda, és a morzsákat összeszedni, és abból összeállítani valamit. Szóval nehéz erre a kérdésre válaszolni, de az biztos, hogy bőven lenne még mit kutatni, meggyőződésem. Hiszen vannak fehér foltjaink, ez meg egyháztörténelmi tény. Ez egyértelmű. Igen? Aztán még Attila is nyugodtan.
Még egy hölgy is, ön azt gondolja, hogy ez azért, hogy esetleg rossz fényt vett az egyházra? Tehát azért nem hozzá kívánossága, mert ez rossz fényt vett a katolikus egyházra?
Hadd tegyem fel azt a kérdést, és jogos a kérdés egyébként, hogy ha a másik oldalát végig gondoljuk, hogy ugyan miért titkolnák más miatt. Úgyhogy a válaszom erre az, hogy igen. Meggyőződésem, hogy ezért. Mert ha nem lenne mit takargatniuk, akkor engednék a kutatást is teljes egészében. Saját személyes példámat itt hadd hozzam. Az utóbbi időben én a Kádár korszakkal foglalkoztam, tehát ami ugye közelmúltunk, Kádár korszak egyház történelmével, és igyekeztem kutatni olyan levéltárakban is, ahol bizony ennek nyoma van. Na most én amikor kutattam, akkor a beépítettséget is igyekeztem feltárni, tehát ügynök kérdést ilyen módon kisegyházak vonatkozásában elég alaposan vizsgáltam. Volt olyan egyház, volt olyan kisegyház, és itt most talán nincs is nagy jelentősége, hogy melyik volt ez, amelyik kerekperec elzárkózott ezelől. Tehát azt mondták, hogy ne akarja még kutatni. Másra hivatkoztak, hogy ez valójában nem levéltár, hanem irattár. Ugye az irattár egyben élő is, tehát élő dokumentumok is vannak, tehát azt, amit használnak, meg olyan is, ami már ugye régmúlt idők dokumentuma. Ettől még nyilván meg lehetett volna ezt oldani, De nem akarták, hogy ez ilyen módon ugye előtérbe kerüljön. Na most a probléma ezzel az, hogy ugye én más levéltárakból meg tudtam rajzolni azt az összképet, ami alapján azt lehet mondani, hogy az egyháznak, annak az adott kisegyháznak vaskosan van felelőssége mindabban, ami gyakorlatilag az egyház verkein belül történt. Ha összerakja az ember az összképet, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy nem meglepő, hogy nem engedték a kutatást. Mert nem egy, nem kettő, nem száz, nem kétszáz, hanem rengeteg olyan információ morzsa van, ami alapján azt lehet mondani, hogy egy súlyosan, hogy mondjam, problémás és nem ige középpontú, nem bibliai középpontú volt az a rendszer, amit az egyház kialakított a Kádár korszak ideje alatt. Valahol hátborzongató volt egyébként ezzel foglalkozni. És mondom, ott is belefutottam ebbe, egyszerűen nem tudok másra gondolni, mint hogy mi más lett volna a háttérben. És ezért nem engedték.
Gondolnék, hogy esetleg valami plusz információ, ami mondjuk más alapokra helyeznék, tehát nem csak a szégyen, hanem így nyilvánosságra hoznának olyat, amit még eddig nem tudtak, de eltitkolják.
Nagyon érdekes. Nagyon érdekes felvetés. Elméletileg lehet. Tehát jogos. Jogos a gondolat. De az a helyzet, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy azért az egyházat már jócskán meg lehetett ismerni a történelemben. Ilyen értelemben nem hiszem, hogy különösebben újat láthatnánk. Aztán ki tudja. Majd meglátjuk még. Köszönöm én is. Attila, jelentkezik. Nyugodtan.
Fontos kérdésem, említetted, hogy az egyik kódexben vastagon vannak szerint az ószövetségi idézetek. Na most, hogyha ez így van, és az a kódex az hitelesnek minősül, akkor tulajdonképpen elnézést következtethetjük azt, hogy az ószövetségi idézetek is hitelesek.
Ez jó. Ez nagyon jó.
Csak valahogy rosszul gondolkodom el.
Nagyon jó. Nagyon jó gondolat.
Mert ez bizonyítja, hogy akkor honnan tették ők ezt.
Igen.
Tehát akkor elég nagy merészség lett volna idézgetni, ha nem lett volna valami alapja ennek a dolognak. Tehát igaz, hogy nincs meg az eredeti ószövetség, de hogyha már hivatkozik rá,
ez az.
Akkor hitelesnek kell, hogy legyen az.
Igen.
Ószövetség. Tehát ez tulajdonképpen bizonyítja az ószövetség is.
Pontosan, és még egyetlen gondolat ehhez, hogy ilyenből van rengeteg. Tehát megint csak azt mondom, nem egy, nem kettő, nem száz, hanem több száz, szinte megszámlálhatatlan. Hogy ott van az ószövetségi idézet, és ezzel már hitelesíti. Nem beszéltünk egyébként arról, illetve nem is tudom, az első előadáson talán, de az első előadáson említettük ezeket a bizonyos apokrifokat, apokrifiratokat. Ugye, hogy a katolikus egyház mi mindent illesz még bele a Bibliába. Azok terén csend van. Tehát az új szövetség az apokrifekre nem hivatkozik. Meg se említ őket, mint ha nem is lennének. De a többiből meg rengetegszer idéz. Tehát ez is teljesen egyértelmű és kikristályosodik, hogy tényleg erről van szó. Tényleg erről van szó. Nagyon-nagyon fontos. De mondom, a legizgalmasabb a Jelenések könyve. A kétharmada ószövetségi idézet. Ha meg akarjuk érteni, akkor először irány az Ószövetség, aztán Jelenések könyve is összeáll. Aztán hátha lesz arról majd egy sorozat. De ez még a jövő zenéje.
Én szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes előadást, sok értékes ismeretet hallottunk, és különösen nagyon megindító volt kis embernek az élettörténete is, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára példa, hogy nemes ügyét milyen áldozatot tud vállalni egy nemes lelkű ember. Köszönjük szépen, Péter, és várunk szeretettel a következő, és olyan sajnálattal mondom, hogy utolsó előadást.
Hát igen, két hét múlva. Nagyon köszönöm én is, örülök, hogy itt lehettem.